Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke, a Bálványosi Nyári Szabad Egyetem és Diák Tábor összefoglaló nevén a Tusványos alapítója. Elnök úr, köszönöm, hogy elfogadta a megkívást. Jó napot kívánok!
Jó napot!
Elnök úr, van-e még bármilyen értelme az olyan klasszikus felosztásoknak, hogy belügy, külügy, hadügy, pénzügy, Európai Uniós ügy, stb., amikor már a szomszédunkban is háború van, a sokoldalú multilaterális rendszerből megyünk át a kétoldalú alkuk rendszerébe, és van egy olyan ember a Földön, Donald Trumpnak hívják, aki egy háromszavas tweetjével képes globális folyamatokat elindítani a világban.
Azt hiszem, hogy az elmúlt esztendőnek a legfontosabb fejleményére hívja föl a figyelmet ezzel, és feltehetőleg a 34. nyári Szabad Egyetemnek és Diáktábornak, a 34. Tusványosnak is ez lesz a fő témája, hogy mi az a világrendszerváltozás, amelyben vagyunk, és mi az, ami az elmúlt fél esztendőben történt, mi olvasható ki mindebből. Én számomra talán a legfontosabb következtetés az az, hogy ez a Trump tornádó, amelyik bekövetkezett, ez zárójelbe tette azokat a találgatásokat, hogy a világ egy több pólusú nemzetközi rend irányába halad. Úgy gondolom, hogy egyértelműnek tekinthetjük azt, hogy ez az elemzés, ez a megközelítés, ez hibás, és hibás lenne ehhez igazítani Magyarországnak a külpolitikai stratégiáját. Nem a multipolaritás irányába mozdult el az elmúlt fél esztendőben a világ, hanem azt láthatjuk, hogy az amerikai hegemónia, ami egyébként meghatározó volt az elmúlt évtizedekben is, az visszaerősödött, és nagyon látványossá vált ez az amerikai hegemónia. És úgy is fogalmazhatnék, hogy egyfajta Pax Americana 2.0-át tapasztalhatunk, ami a rendszerváltozást követő időszakhoz képest valóban egy nagyon kardinális változást eredményez a világpolitikában, egy új minőség, de nem a több pólusú, a több központú világrend irányába haladunk, hanem ennek az amerikai hegemóniának a megerősödése irányába. És ennek az eszközrendszerét is láthatjuk, nagyon fontos, fölértékelődött a diplomácia. Az elmúlt években azt láthattuk, hogy az amerikai hadsereg, ha valahova kellett, akkor oda csapott. Persze most is volt példa az elmúlt fél esztendőben is, gondoljunk csak Iránra, vagy éppenséggel a más viszonylatot is említhetnék, de úgy vélem, hogy itt a diplomáciának a visszatérésével van dolgunk, és nem egyfajta idealista diplomácia, hogy akkor egy világkormányzatot alkossunk meg, mint amit a demokrata, progresszív, baloldali, liberális elemzők hajlamosak voltak, hanem hagyományos értelembe vett érdekalapú diplomáciának a visszatérése. A kereskedelem politikának ebből a szempontból nagyon jelentős szerepe van, hiszen az, hogy tarifák emelésével gyakorlatilag egy sokban tartja a nemzetközi közösséget az amerikai elnök, ez ma már teljesen nyilvánvaló. Egy kicsit a szavannának a körülményeit idézzük magunk elé, amikor a oroszlán elbőgi magát, akkor az állatok azok sok minden reakciót adhatnak, alkalmazkodnak, meghunyászkodnak, adott esetben elkezdenek morogni, vagy megpróbálnak egymással összezárni.
De hidegen egyiket sem hagyja.
Hidegen egyiket sem hagyja, pontosan.
Nem tölti el aggodalommal, hogyha igaz ez a Pax Americana 2 modell, akkor ez mégiscsak egyetlen emberen, Donald Trumpon alapul. Mi történik, hogyha nem ő lesz az elnök? Mi történik, hogyha valami vele történik? Ez a hegemónia, ez a csoportosulás akkor is fennmarad?
Úgy vélem, hogy azt láthatjuk, hogy a nemzetközi közösségehez alkalmazkodik ehhez a felálláshoz. Tehát csak azt nézzük meg, hogy hány megállapodást sikerült már tető alá hoznia ennek az új kereskedelempolitikai, illetve diplomáciai megközelítésnek. Tető alá tudta hozni a megállapodást mindenek előtt az Egyesült Királysággal. Annak a jelentősége azért fontos, mert az Európai Unió nagyon sok szempontból hasonló helyzetben van, mint az Egyesült Királyság. Létrejött a megállapodás az öböl országokkal, Vietnámmal. Aminap azt hallhattuk, hogy Indonéziával is megszületett ez a megállapodás.
Vietnám egy 100 milliós ország, Indonézia pedig egy hatalmas, a legnagyobb muszlim ország.
Tehát azt gondolom, hogy itt ezek nagyon fontos jelzések. A nagy kérdés persze Kína, mert nyilvánvaló, hogy a legfontosabb kihívója az Egyesült Államoknak globálisan az Kína, és Kínának a magatartása is rendkívül izgalmas ebben az elmúlt fél esztendőben. Egyszerre azt láthatjuk, hogy Xi elnök az elmúlt időszakban, mintha eltűnt volna, nem ment el például a BRICS csúcs találkozóra, egyébként Putyin se ment el, tehát amikor mondjuk a legutolsó találkozón Kazanyban egy nagyon nagy demonstráció volt, és még nem volt ilyen reakciókényszer, mint amit Trump elnök kivált, ahhoz képest egy defenzív magatartást tapasztalhatunk most a brazíliai BRICS csúcs találkozó kapcsán. Tehát kivárás, egy kis defenzíva, és azt gondolom, hogy ez nagyjából azt a lehetőséget hordozza magában, hogy vagy megszületik egy megállapodás Kínával is, amelynek a lehetőségét én egyáltalán nem zárnám ki, és akkor adott esetben az Egyesült Államok és Kína között egyfajta hatalom megosztás jön létre a nemzetközi diplomáciában, ami a világnak lehet, hogy nem is nagyon ártana. Vagy pedig egy olyan feszült helyzet jön létre, amelynek azért szintén vannak jelei, hiszen fő kihívónak tartja Kínát. Nagyon sok meghatározó elemző az Egyesült Államokban, és azt mondja, hogy ha valami kontinús az Egyesült Államokban, az a Kínával szembeni állásfoglalás, akkor viszont nem a stabilizálódás irányába fognak haladni a nemzetközi folyamatok, hanem egy globális instabilitás, adott esetben nagyon súlyos biztonsági kockázatokat hordozó instabilitás irányába haladunk. De én jelenleg azt tartom a valószínűbbnek, és erre látok szándékot mind a két félben, az Egyesült Államokban is, illetőleg Kínában is, hogy a megállapodásnak az irányába fognak elmozdulni az elkövetkezendő időszakban. Természetesen nagyon fontosak a részletek, és lehet, hogy egyfajta kombinációja lesz a feszültség föntartásának, illetőleg a megállapodásnak az amerikai-kínai viszony. Bizonyos kérdésekben lehet, hogy megszületnek ezek a megállapodások, más kérdésekben lehet, hogy nem születnek meg. De az, hogy van kommunikáció a kínaiak és az amerikaiak között az elmúlt fél esztendőben, azt a variációt, amit most én valószínűsítek, azt egyáltalán nem zárja ki.
Változott annyit a helyzet Donald Trump hivatalba lépésével, hogy ma már nem igaz, vagy nem látszik igaznak az a megállapítás, hogy két nap van az égen? Ezt Orbán Viktor tavaly tusványosan mondta így. Most inkább akkor már csak egy látszik? Az Amerikai Egyesült Államok?
Én azt gondolom, hogy mind meghatározó módon az Egyesült Államok formálja ma a világpolitikát, tehát azt, amit az Egyesült Államok az elmúlt fél esztendőben nemzetközi szintéren bemutatott, ezt senki nem tudta volna bemutatni, beleértve Kínát is. Tehát ilyen értelemben nem mondanám azt, hogy egyfajta szimmetria lenne közöttük. Ugyanakkor a meghatározó kihívója az Egyesült Államoknak gazdasági és egyéb értelemben tagadhatatlanul Kína. Tehát egyfajta hatalom megosztás Amerika és Kína között, azt gondolom, hogy nagyon könnyen egy olyan állapotot idézhet elő, amikor nagyon nehéz kérdések is megoldhatóvá válnak a nemzetközi politikában, és én ezt magam részéről kívánatosnak gondolom.
Látja az Amerikai Egyesült Államok elnökének politikájában a rendszert, mert amikor jönnek egy napon belül is egymásnak ellentmondani látszó döntései, akkor az ember hajlamos azt gondolni, hogy ez őrültség. Más arra hívja fel a figyelmet, hogy lehet, de kell, hogy legyen benne rendszer. Lát-e benne rendszert?
Azt gondolom, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy ez egy káosz, amit az elmúlt időszakban Trump elnök és az Egyesült Államok előidézett. Én látok számtalan hibát, amelyet nem szándékolt eredmények alapján mindenféleképpen annak lehet tekinteni. Gondoljunk csak a kanadai választásoknak a végeredményére, vagy az ausztráliai választásoknak a végeredményére, amikor a Trump beiktatásakor teljesen eltérő erőviszonyok jellemezték ezekben az országokban, és hát mondhatjuk úgy, hogy a konzervatív opció volt átnyerésre. És elvesztették ezeket a választásokat a konzervatívok.
Miután az elnök bejelentette, hogy kéne a Kanadát csatlakoztatni újabb tagállamként.
Igen,
hozzájuk.
És elmerülhetünk még egyéb részletekben is, de én azt gondolom, hogy ez egy szervezett, egyfajta irányított káosz, amivel szemben állunk, és itt a szervezettségre és az irányítottságra helyezném a hangsúlyt. Van logika ezekben a lépésekben, és láthatóak azok az eredmények is, amelyeket az előbbiekben már nagy részt sikerült fölmutatni. Nincs olyan pontja a világnak, ahol ne kellett volna valamilyen szinten reagálni erre a helyzetre, ne reagáltak volna az országok, és azt gondolom, hogy itt Európának is van egy nagyon fontos reakció kényszere, benne Magyarországnak is van egy fontos méretünkhöz arányosított reakció kényszere, és azok a szereplők, akik megadták a megfelelő választ ebben a helyzetben, azok azt gondolom, hogy jobban fognak járni, mint azok, akik még nem tudták megtalálni a megfelelő választ.
De a káosz a politikában az a régi meghaladni kívánt rendszerek lerombolásának a módszere? Hogy az söpri el a régi rendszereket? Vagy mi a káosz a politikában, amit mi laikusok káosznak látunk Donald Trump működésében?
Azt hiszem, hogy itt ebből kell kiindulni, amit az amerikai elnök mond. Tehát az biztos, hogy a Make America Great Again, tegyük nagyjá újra Amerikát, ez mindenféleképpen magyarázatot ad azokra a lépésekre, amelyeket az elmúlt időszakban tapasztalhatunk. És így valóban a nemzeti érdeknek a visszatérése és a diplomáciának és az alkunak a visszatérése nagyon nagy jelentőséget nyer. Nekünk nyilvánvalóan azt a kérdést kell föltenni, hogy mi a 30%-os Európai Uniót célzó vámnak, amely ugye a augusztus 1-től kellene életbe lépjen, az oka, és mi a célja ezzel az Egyesült Államoknak. Ha megtaláljuk erre a megfelelő választ, akkor képesek leszünk arra, hogy megtaláljunk a megoldást egy megfelelő megállapodáshoz. És én biztos vagyok benne, hogy ma kevés fontosabb feladatunk van itt Európában, mint hogy az EU is megtalálja erre a megfelelő megoldást. Mi ezt a folyamatot segítsük elő. Nyilvánvaló, hogyha azt nézzük, hogy vannak nagyon primer amerikai gazdasági érdekek, mondjuk azt, hogy autóexport, autóimport, vagy a cél termelésnek a kérdése adja magát. De vannak olyan mögöttes elemek is, amelyekre érdemes odafigyelnünk, amelyek összefüggnek például azzal, hogy NATO 5% biztonságpolitika, gondoskodnunk kell Európának a biztonságáról. A minap mondta ki a német kancellár, hogy vége van azoknak az évtizedeknek, amikor oldalvizezhetett Európa Amerikának a oldalvizén. Oda kell állnunk, és komolyan kell vennünk a biztonságunkat. Nekünk kell fönntartani Európában is a stabilitást, és itt ugye a orosz-ukrán háború, vagy éppenséggel a közel-keleti helyzet, az nagyon is kézenfekvő feladat Európa számára. Az 5%-os honvédelmi ráfordítást nagyon sokan nem gondolták volna, adott esetben még 2 hónappal ezelőtt is, hogy megvalósítható, és akkor ebből viszont adódik egy nagyon fontos kérdés, hogy hogyan fogja tudni ezt Európa meglépni. Védelmi ráfordításoknak a kérdése példának okáért kulcsfontosságú eleme lehet adott esetben egy ilyen transatlanti megállapodásnak. Az amerikaiak szemmel láthatóan rossz szemmel nézik azt, hogy Európa ki akarja szorítani a védelmi ipari piacról az Egyesült Államokat, és hogyha mondjuk nézzük a már megszületett amerikai Egyesült Királyság közötti megállapodást, akkor ott láthatjuk, hogy vannak nagyon fontos erre utaló elemek, illetőleg az Európai Unió már döntött arról, hogy az Egyesült Királyságot beengedi erre a védelmi piacra. Azt hiszem, hogy nem lesz megkerülhető az a kérdés, hogy eldöntse Európa, hogy beengedi-e az Egyesült Államokat is erre a védelmi ipari piacra. És úgy vélem, hogy ha azt vesszük, hogy most milyen kihívásokkal szembesül a nyugati világ, az észak-atlanti világ, hogy milyen fajta összefogásra lenne szükség Amerika és Európa között, és milyen fajta technológiai együttműködésre lenne szükség akár a védelmi ipar területén, akkor nem is biztos, hogy rosszul jár hosszabb távon Európa azzal, hogyha együttműködik ezen a területen is az Egyesült Államokkal, és ezáltal megnöveli adott esetben az elrettentő képességét, a befolyásolási képességét arra, hogy a saját környezetében, Kelet-Európában vagy a közel-keleten stabilitást tudjon kisugározni.
Mit fog ehhez szólni az amerikai hadipar további beengedéséhez Emmanuel Macron? A francia hadipar a lőszertől az atomtenger alatt járóig bármit képes előállítani a világ negyedik legnagyobb fegyverexportőre.
Úgy gondolom, hogy ezek lesznek ennek a tárgyalásoknak a legérzékenyebb pontjai, amelyek előttünk állnak az elkövetkezendő időszakban. Tehát erre a választ nyilvánvalóan Európának együtt kell megadnia, és a franciáknak ebben döntő szavuk lesz, hiszen a franciák az európai védelmi iparnak és a védelmi identitásnak is, már csak azért is a meghatározó szereplői, mert érthető okokból Németország ezen a területen hosszú évtizedekig nem is volt jelen, illetőleg hát Franciaország van jelen a biztonsági tanácsban, tehát ha csak ezt az egy elemet nézzük, akkor itt nagyon meghatározó szerepe fog lenni Emmanuel Macronnak, azt hiszem ez egyértelmű.
Említette többször is a diplomácia kifejezést, ha jól értem, akkor a diplomáciának nem pusztán az a feladata, hogy erőből érvényesítse az ország érdekeit, hanem az is, hogy megértse, hogy a másiknak mi fáj, és megpróbálja azt valamilyen módon orvosolni a megegyezés érdekében?
Egyetértek. Azt gondolom, hogy itt nagyon nagy szükség van a diplomáciában arra, hogy kialakuljon egy megfelelő alkufolyamat, és az alkufolyamathoz viszont szükséges a megfelelő empátia, de természetesen szükség van arra, hogy rendelkezzünk felkészült diplomatákkal is. Az Egyesült Államoknak azt gondolom, hogy az elmúlt években nagyon komoly problémái adottak abból, hogy átpolitizálódott, átideologizálódott a diplomáciai kara. Nekünk itt Budapesten volt erről tapasztalatunk, amikor lengett a szivárványos zászló az amerikai nagykövetségen. Tehát azt hiszem, hogy itt a feladatok a diplomáciai képességeknek a kifejlesztése területén az Atlanti-óceán mindkét oldalán nagyon fontosak lesznek.
Arra az egyszerű kérdésre lehet ma választ adni, hogy a világban ki kivel van ebben a pillanatban? Ki kinek a szövetségese? És ki kinek az ellensége?
Nagyon nehéz erre választ adni. Most a legutóbb azt tapasztalhattuk, hogy amikor a BRICS kibővült, és megtartotta a legutóbbi Brazília városi csúcstalálkozóját, akkor fontosnak tartotta az amerikai diplomácia hangsúlyozni, hogy aki belép a BRICS-be, ott nagyon komoly vám emelésekkel kell az adott országnak szembesülnie. Tehát,
aki megpróbálja leváltani a csodálatos dollárt, az 100%-os vámot fog kapni. Elég világosan beszélt Donald Trump.
És azt gondolom, hogy ebből fakadóan az elkövetkezendő időszakban arra lehet számítani, hogy nagyon sok barátja lesz az Egyesült Államoknak.
mert hogy mindenki kereskedni akar vele, és a tartalékpénz 98%-a a földön még mindig a dollár. Tehát nincs, nem nagyon van más választásunk.
Azt hiszem, hogy eléggé egyértelmű üzenet ez, és a realitások talaján is azt gondolom, hogy meglehetősen megengedhető az a feltételezés, hogy egy darabig még a dollárral fogunk kereskedni.
Milyen törésvonalak osztják meg ma a világ politikáját? Korábban beszéltünk bal, jobb, aztán konzervatív, liberális, aztán globalista, szuverenista. Most mi a fő törésvonal, ha egyáltalán van?
Az egyik nagyon fontos kérdésnek tartom ma az orosz-ukrán háborút. Tehát ez egy fontos törésvonal, és itt a elkövetkezendő időben még komoly feladatai vannak az Egyesült Államoknak, hiszen számos sikerről be tudtunk számolni az elmúlt percekben, amelyeket Donald Trump elért, de az orosz-ukrán háború az egyelőre kudarc. Nem sikerült az a fajta stratégia, amit kialakított. Azt azonban viszont sikerült elérnie, hogy egyértelművé vált, hogy ki a hunyó, hogy miért nincs béke az orosz-ukrán háborúban. Ez ma már azt gondolom, hogy egyértelmű, hogy Oroszország felelőssége e tekintetben meghatározó.
De bocsánat, az volt valamikor kérdés is, hogy ebben a háborúban ki az agresszor és ki a védekező fél?
Azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban nagyon sokan úgy láttuk, és ebben magamat is beleértem, hogy Ukrajna sem volt elkötelezett egyértelműen a háborúnak a befejezése mellett. Különféle okokból lehetett ez indokolt is. Amikor lezajlott az a bizonyos beszélgetés Donald Trump és Zelenszky elnök úr között a Fehérházban, akkor például még nem született meg az a egyértelmű döntés, ami most már úgy gondolom, hogy megszületett Ukrajnában, hogy érdeke a tűzszünet mindenképpen minél rövidebb időn belül. Természetesen az elmúlt hetek azok nagyon egyértelmű erő eltolódást eredményeztek az orosz-ukrán fronton. Ez a bizonyos nyári offenzíva egy nagyon komoly kihívást jelent Ukrajna számára. De voltak olyan nézetek is, hogy adott esetben az Európai Unió képes volt arra, hogy ezt a háborút ezt életben tartsa. Ebben is volt egyébként nagyon sok igazság, de azt gondolom, hogy mára egyértelművé vált az, hogy amibe beleütközött az Amerikai Egyesült Államok, az nem igazán Ukrajna, nem igazán még Európa sem, hanem beleütközött Vladimir Putyinnak az ellenállásába, és új eszközöket kell alkalmaznia. A cél nem biztos, hogy változott, sőt, biztos vagyok benne, hogy továbbra is egy nagyon erős békepolitikát folytat Donald Trump. Célja az, hogy minél előbb elérje a tűzszünetet, de hallhattuk azt, hogy bejelentette, hogy 50 napot ad az oroszoknak arra, hogy a tűzszünetig eljussanak.
Ma már 47-nél tartunk.
Hallottuk azt is, hogy egy nagyívű általános biztonsági megállapodást, tehát nem a nyersanyagokról, hanem egy biztonsági megállapodást ajánlott Ukrajnának, és fölvetette a másodlagos vámok bevezetésének a lehetőségét is, ami végső soron azt jelenti, hogy mindenki, aki kereskedelmi kapcsolatban áll jelenleg Oroszországgal, félhet attól, hogy itt nagyon nagy arányú adott esetben 100%-os vámnövekedéssel kell szembesülnie, és ez akár Kínának, de akár Indiának is adott esetben rendkívüli módon fájhat.
Tehát, meg nekünk is.
És természetesen nekünk is. Tehát az elkövetkezendő időszakban egyrészt nekünk arra kell törekedni, hogy minél közelebb hozzuk a mi megállapodásunkat, gazdasági megállapodásunkat az Egyesült Államokkal. Bízom benne, hogy ezen a területen előre fogunk tudni haladni. Másrészt a nemzetközi közösség most azt gondolom, hogy komolyabban fogja venni, és komolyabban kell vegye azokat az eszközben bekövetkező változtatási javaslatokat, amit az amerikai elnök megfogalmazott. A az orosz-ukrán háború befejezése érdekében.
Új költségvetés terveződik az Európai Unióban a következő 7 évre. A tervezetből milyen következtetéseket kell mindenképpen levonni? Nem végleges álláspont, még egy tervezet.
Ugye a jelenleg a 21-27-es költségvetési ciklus zajlik, tehát a 28-34-es költségvetésnek a tervezetét ismerhettük meg, és amit a korábbiakban már érintettünk a beszélgetésben, Európának nagyon komoly forrásokat kell fordítania a védelmére. Az elkövetkezendő ciklusban, tehát ez ugye egy 10 éves laufot kapott a NATO csúcs találkozón minden európai NATO szövetséges. Ez azt jelenti, hogy nagyjából ugyanannyi idő, tehát 35-ig terjedően kell ezt az 5%-ot elérni, ami egy hihetetlen költséget fog majd jelenteni Európa számára. Nagyon megnövekedett az elmúlt időszakban az adósságállománynak az aránya az Európai Unió költségvetésében, 12% körülire lehet becsülni azt az összeget, ami előttünk áll. És látható, hogy egy nagyon komoly, adott esetben 20%-ot is elérő Ukrajnának célzott támogatási szerepel ebben a költségvetési tervezetben. Tehát meglehetősen komoly kihívásokkal szembesül Európa, és hát a kárvallottjai ennek mindenek előtt a közös mezőgazdasági politika, illetőleg a vidékfejlesztés és a kohézió, amely a mi országaink számára egy elfogadhatatlan javaslatot jelent. Így összességében azt hiszem, hogy az a mondata a miniszterelnöknek, hogy az év végét nem fogja megélni ez a költségvetési tervezet, az eléggé közel áll a jósolható valósághoz.
Mert egy vétó meg lehet, tehát mindenkinek bele kell egyeznie, csak akkor lép életbe.
Természetesen a költségvetés az egy ilyen terület. Tehát az elkövetkezendő időszakban nagyon komoly alkukra lehet majd ennek eredményeként vagy következményeként számítani, és minden egyes tagállamnak nagyon erősen végig kell gondolni, hogy melyek azok a vörös vonalak, amelyeket nem hagy átlépni. Magyarország számára ezek eléggé egyértelműek. A magyar mezőgazdaság, a magyar vidék, a gazdáknak a védelme az mindenféleképpen ebbe a körbe tartozik.
De hogyan fogjuk tudni kigazdálkodni a GDP arányos 5%-os fegyverkezési büdzsénket? Erről a miniszterelnök korábban azt mondta, hogy hát ez lehetetlenségnek tűnik. Még mindig 2 környékén vagyunk, egyedül a lengyelek vannak 4 környékén. De ők nagyon közel vannak Oroszországhoz.
A javaslat az úgy szól, hogy 3,5%-ot kell közvetlenül védelmi célokra fordítani. A NATO ebben állapodott meg. A 1,5% pedig a védelmi iparral, a védelmi képességekkel összefüggő fejlesztésekre is, adott esetben infrastruktúra fejlesztésekre is fordítható, hídépítésre fordítható mobilitás, mi egymás. Tehát azt hiszem, hogy itt mindenféleképpen van mozgástér, és ne feledjük el, hogy itt egy 10 éves átmenetről van szó, az eredeti javaslat az rövidebb időtávot, fele ennyi időtávot tartalmazott volna. Tehát ez azt gondolom, hogy fontos. De az a kérdéskör, amit az előbbiekben érintettünk, hogy lesz-e egy transzatlanti együttműködés, hogyan fog majd alakulni Amerika és Európa viszonya, lesz-e egy nagy megállapodás adott esetben, amely magában hordozza azokat az elemeket, amelyeket annak idején már elkezdtünk megvitatni, amikor a TTIP nevű megállapodás tervezett az Európai Uniónak és az Egyesült Államoknak az asztalán volt. Ezek a kérdések, ezek újra elő fognak kerülni. Most jelenleg az a fenyegetés, hogy 30%-os szintre emel az Egyesült Államok a vámtételeket Európával szemben általánosan, augusztus 1-et követően, az azt a kereskedelmi volument, ami közel 2 ezer milliárd eurót vagy dollárt nagyságrendileg hasonló jelent, gyakorlatilag padlóra küldené. Tehát itt az egész európai gazdasági világ föl van bojdulva ezekben a pillanatokban. Lehet, hogy rövid távon nem sikerül minden kérdésre ennyi idő alatt az elkövetkezendő két hétben megoldást találni, de azt gondolom, hogy egy nagy megállapodásnak a megkötése az Egyesült Államok és az Európai Unió között ahhoz, hogy ezek a kiadásra tervezett ilyen nagyon jelentős védelmi költségnövelésre fordítható elemek megvalósulhassanak, nem hiszem, hogy megkerülhető lesz. Az elkövetkezendő időszaknak ez egy kulcsfontosságú kérdése.
De azt hogy látja, hogy áll hozzá a megállapodás szükségességéhez az Európai Unió meg az Egyesült Államok? Zérőszegű játszmának tekinti bárki is, hogy én nekem kell nyerni, és akkor a másik bukik, vagy mind a kettő tisztában van azzal, hogy az egyik a másiknak piaca, és valamilyen együttműködést kell kialakítani?
Egymás számára a legjelentősebb piacot jelentjük, ezzel azt gondolom, hogy mind a két fél teljes mértékben tisztában van. Tehát itt a rugalmasságnak a feltételei, ha a realitásokat nézzük, adottak. Én úgy vélem, hogy az amerikai megegyezési szándék is, ami a többi megállapodást nézve meglehetősen egyértelmű, e tekintetben Európa irányában is fönnáll.
Hogy lehet azt kivitelezni, hogy a hadi kiadások azok valóban célszerűek legyenek? Azért kérdezem, mert Németország próbálkozott korábban azzal, hogy olyasmiket is beleszámoljon, amik első meg második látásra nem feltétlenül a védekezés célját szolgálták. És hát mi sem vagyunk híján a fineszességnek.
Azt hiszem, hogy erre megteremtette most a lehetőséget a NATO, tehát itt lesz egy szűk értelembe vett védelmi kosár, és lesz egy addicionális terület, amely kapcsolódhat a védelmi képességekhez, 3,5, illetőleg 1,5%.
Tehát olyan hidat kell építeni, amin adott esetben át tud menni a katonai szállítmány.
Így van.
És akkor ezt ellenőrizni fogják, hogy ez tényleg olyan-e, annyiból épült-e meg, ezt a célt szolgálja-e?
Így van, és adott esetben egy gyalogos hidat, ami turisztikai célokat szolgál, nem lehet ebben elszámolni.
Mi az Európai Unió pozíciója most Oroszország ukrajnai agressziójával kapcsolatban? Egyáltalán van-e egy pozíciója az Európai Uniónak, vagy az országoknak külön-külön vannak pozíciói?
Ugye jelenleg az agresszió foglalkoztatja legmeghatározóbb módon a nemzetközi közösséget, amikor Oroszországról van szó, de Oroszországnak a problematikája ennél tágabb, összetettebb, bonyolultabb. Mi lesz a helye Oroszországnak hosszabb távon a nemzetközi rendben? Egyáltalán hogyan fog az a fajta háborút követő biztonságpolitikai architektúra kinézni, ami feltehetőleg a háborút követően létre kell majd jöjjön. És én azt hiszem, hogy itt Európában azért erősödik az a meggyőződés, hogy Oroszországgal szemben a katonai megoldás az nem fog eredményre vezetni. Ez meglehetősen sokáig meghatározó módon szembeállt ezzel a felfogással az európai közösség. Most talán egyre többen erre az álláspontra helyezkednek. Emlékeztetnék arra, hogy amikor eljutottunk 1990-ben a hidegháború végéhez, azt megelőzte 1975-től az úgynevezett Helsinki folyamat, amely kiegészítette és segítette azt a biztonságpolitikai és katonapolitikai folyamatot, amit az Egyesült Államok vezetésével ugye a csillagháborús előkészületek mi egymás előidézték a rendszerváltozást és a hidegháborúnak a befejeződését. Most egyelőre nem látszanak ennek a körvonalai, ennek a diplomáciai folyamatnak, és nagyon sajnálatosnak tartom, hogy az a fajta kezdeményező készség, ami Amerikából Oroszország irányába megfogalmazódott az elmúlt időszakban, az egyelőre kudarcot vallott, mert az éppen ennek nyithatta volna meg a lehetőségét, hogy a katonai vonatkozások mellett egy diplomáciai dialógus és egy párbeszéd megkezdődjön. Ez most azt gondolom, hogy zárójelbe került, de nem hiszem, hogy lekerült az asztalról. Bízom benne, hogy el fogunk kérni az elkövetkezendő év folyamán. Értem ez alatt, hogy bízom abban, hogy jövő nyáron már nem erről a kérdésről fogunk itt beszélgetni a tűzszünetig, és ezt követően pedig megkezdődhet egy olyan diplomáciai folyamat, amely ezekre a kérdésekre, amelyek az előbbiekben érintettem, választ fog adni. Mi az európai biztonságpolitikai architektúrában Oroszországnak a helye, mi Ukrajnának a helye, és megkezdődhet egy konszenzusnak a kiépítése ebben a kérdésben. Egyelőre nagyon távol vannak az egyes európai álláspontok egymástól.
Ebben a pillanatban az Egyesült Államok akarja azt, hogy Oroszország és az Európai Unió között a gazdasági kapcsolatok újra épüljenek egy háború után. Az amerikai elnök azt mondja, hogy gyönyörű LNG-nk van, tessék azt vásárolni. Az európai országok jelentős része fizikailag is levált az orosz energiahordozókról.
Nem hiszek abban, hogy Európa le fog tudni válni Oroszországról. Számtalan vonatkozásban, mindenek előtt az energetika területén, nyersanyag területén sem. És az Egyesült Államok részéről is azt gondolom, hogy nagyon erősek azok a hangok, azok a megfontolások, amelyek megpróbálják leválasztani Oroszországot Kínáról. Egyelőre nem látszik, hogy túl sok eredménye lenne ennek az erőfeszítésnek, de az elmúlt fél esztendő az nem kis részben pont erről szólt, hogy helytelennek tartja a jelenlegi amerikai adminisztráció, hogy összetolja Oroszországot és Kínát. Az Egyesült Államok rendkívül erős, és valóban globális hegemon, de az, hogy egyidejűleg konfrontálódjon Oroszországgal is, és Kínával is, erre az Egyesült Államok nem képes. Jelenleg nem képes, ez a felismerés, ez meglehetősen általános és egyértelmű az Egyesült Államokban. Tehát ennek a szétválasztásnak, leválasztásnak a szándéka jelen van. Az elmúlt időszakban nagyon fontos motivációja volt az amerikai-oroszország politikának. Ez most eszközeiben változni fog az elkövetkezendő időszakban, de azt hiszem, hogy hosszabb távon azzal kell számolnunk, hogy az amerikaiak számára a kihívást a kínaiak, illetőleg az ázsiai csendes-óceáni térség fogja jelenteni, és mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy ilyen-olyan eszközökkel, részben az európai szövetségesekkel, de talán az ázsiai szövetségeseknek a bevonásával is, Dél-Korea, Japán, Ausztrália bevonásával is elősegítse azt, hogy Oroszország gazdasági kapcsolatai hosszabb távon kiépüljenek a kínai befolyási övezeten kívüli globális szereplőkkel.
Magyarország szomszéd és közel szomszéd kapcsolatai hogyan alakultak az elmúlt egy évben? Mindenütt rendkívül turbulensek a viszonyok. Romániában elnökválasztás volt, Szerbiában is forr a helyzet, Lengyelországban is forr a helyzet, hazarendelték a rendes nagykövetüket. Roblik, javul vagy stabil?
Nagyon fontos kérdés Magyarország számára a térségben zajló folyamatoknak a nyomon követése és a megfelelő válaszok megadása. Egy erős Közép-Európában vagyunk érdekeltek. Ugye az, hogy létrejöttek a közép- és kelet-európai kisállamok, és hogy ez egy nyomorúságos helyzetet idézett elő, ez Bibó Istvánnak a tétele, kiszolgáltatta a térségünket a külső befolyásolási törekvéseknek, és ez mind a mai napig velünk van. Tehát egy Közép-Európát akarunk építeni, ez iránt vagyunk elkötelezettek, és ehhez keresünk szövetségeseket. Fontos fejlemény az, hogy Lengyelországban elindult visszafelé a varsói gyors, tehát a lengyel elnökválasztás. Navrocki úrnak a győzelme az azt jelzi, hogy az a fajta kísérlet, hogy megbuktassa Lengyelországban és talán a térségben a jobboldali konzervatív politikai erőket, Brüsszel, fogalmazunk ilyen egyértelműen, ez azt gondolom, hogy ez nem vezetett eredményre. Látható, hogy Lengyelországban nagyon erős a társadalmi támogatottsága a jog és igazságosság pártnak, és a folyamatok, amelyek most már az elnökválasztásban testet öltöttek, ezek folytatódni fognak, és bízom benne, hogy Lengyelország vissza fog térni a közép-európai építkezéshez. Az a bizonyos három tenger kezdeményezés, amely ezt szolgálta a lengyelek részéről, különösen most az amerikai hátszéllel, hiszen amerikai-lengyel együttműködés volt a három tenger együttműködés hátterében, egészen fontos új eredményeket hozhat el már középtávon a térségi együttműködés szempontjából. A lengyelországi nagykövetnek a visszahívása minap, azt gondolom, hogy egy sajnálatos döntés, de nagyon örülök annak, hogy a magyar külügyminisztérium az nem ült föl ennek a provokációnak. Én ezt egy provokációnak tartom. Mi a magunk részéről maximálisan meg voltunk elégedve Sebastian Kessiek nagykövet úrnak a munkájával. Szolgálta a kétoldalú együttműködést, és nem szolgált semmilyen pártpolitikai érdeket. Noha tudjuk, hogy Morawiecki miniszterelnök úrnak a közeli környezetéből származó diplomatával van dolgunk. Magyarország tehát nem ül fel a provokációknak, és a magyar-lengyel barátság az mindig is egy mély történelmi alapokon nyugvó barátság volt, tehát mind Lengyelországban a magyar barátok, mind Magyarországon a lengyel barátok túl tudnak tekinteni ezeken az átlátható lépéseken. Megértjük azt egyébként, hogy szüksége van arra Tusknak, hogy demonstrálja a progresszív, liberális elkötelezettségét az európai szövetségesek irányába, különösen most, hogy a migráció kérdésében nagyon komoly konfliktusokat vállal föl, egyébként örvendetes módon Brüsszellel, ebben mi egyetértünk ővelük, hiszen a hibrid hadviselésnek a eszközrendszere a szervezett illegális migráció, mivel szemben fölkívánunk lépni, és nekünk mindegy, hogy kivel tudunk ezen a fronton együtt harcolni, hogyha ebben egyetértünk, akkor együtt harcolunk. Egyfajta lavírozás ez a döntés. Bízom benne, hogy hamarosan meg fog érkezni egy olyan nagykövet Magyarországra, amelyik tudja építeni a magyar-lengyel barátságot. Rátérve egy Romániára, Románia a szomszédaink közül ugye egy kiemelt jelentőségű ország, nagyszámú magyar közösség miatt is, egy nagyon hosszú választási éven vannak túl, hiszen helyi, önkormányzati, országos elnökválasztás, európai parlamenti választás, minden volt ebben az időszakban, és én örvendetesnek tartom azt, hogy a demokratikus erők győztek Romániában, ez általánosan elmondható. Némileg aggasztónak tartom, hogy a magyar ellenes politikai erők rendkívüli mértékben megerősödtek ebben az időszakban, viszont az erdélyi magyarság az által sarat, és olyan eredményt mutattak föl a 6,5%-os általános eredményükkel, mert ugyanezt produkálták szinte az összes választáson ezt a 6,5%-ot, ami némileg fölötte van egyébként a szociológiai arányuknak, tehát ez mindenféleképpen egy szép teljesítmény. Elismerés, örvendetesnek tartom, hogy a kormányban is szerepet tudnak vállalni, és bízom benne, hogy meg fogják tudni őrizni a befolyásukat. Noha az arányukat tekintve most az arányuk a kormányzat párton belül kisebb, de bízom benne, hogy a magyarság érdekében, a kétoldalú együttműködés érdekében az ország gazdasági és politikai jövője érdekében meghatározó szerepet tudnak betölteni. A szlovákiai helyzetről annyit mondanék, hogy örvendetesnek tartom azt, hogy hosszabb távon a klímája a magyar-szlovák kapcsolatoknak megváltozott, és van egy olyan együttműködés a két ország között, amely perspektívikus, jövőbe mutató. Ne feledjük el, hogy Szlovákia az a szomszédunk, akik a legjobban hasonlítanak kulturálisan mireánk. Tehát itt a szociokulturális feltételei az együttműködésnek jók, és itt van a legnagyobb arányú magyar közösség ebben az országban. Ott is egy vezetőváltásra került sor, Gubik László vette át a magyar pártnak a vezetését. Sok sikert kívánok ő neki, hogy eredményesen tudja megszervezni azt a munkát, hogy visszakerüljön a felvidéki magyarság a szlovák parlamentben. Ami pedig a szerbiai viszonylatot illeti, valóban aggasztó az, hogy meglehetősen komoly a társadalmi feszültség, belpolitikai vonatkozásai vannak ennek mindenek előtt. A külpolitikai bilaterális kapcsolataink azok azt gondolom, hogy nagyon jók, és az ottani magyar közösség is eredményesen tudja az érdekeit érvényesíteni. Szoros együttműködés van a két kormányzat, illetőleg az ott élő magyar közösség között. Bízom benne, hogy a belpolitikai nyitott kérdésekre megfelelő választ fognak tudni találni. De hát lesz alkalmunk a nemzetpolitikai eszmecserére most tusványosan, hiszen jelen lesznek a határon túli vezetők, és a határon túli civil társadalomnak a képviselői is, sőt a miniszterelnök úr is fontosnak tartja, hogy az első számú vezetőkkel egyeztetést folytasson ezekről a térségi kérdésekről.
Ránk számíthatsz, ez a mottója az idei tusványosnak. A ránk az ilyenkor Magyarországot jelenti, a Fidesz KDNP-t jelenti, a tusványoson mindig résztvevő politikusokat jelenti, egymást jelenti. Mit jelent?
Ránk számíthatsz, az mindenféleképpen a tábor mottójaként, a tábor szellemiségével azonosuló embereket jelenti. Legyenek azok az élet bármelyik szegmenséből, a kontinens bármelyik részéről érkező személyiségek. Tusványosnak van egy önjárása, van egy identitása, és hála Istennek nagyon sokan a részesei ennek. Mit jelent ez? Hát meglehetősen bonyolult a világhelyzet. Ezt már ebben a beszélgetésben is áttekintettük. Nehéz Európának a gazdasági, szociális helyzete, ezt is érintettük. Magyarnak lenni sem túl könnyű, ugye éppen itt Sebestyén József kapcsán azt láthattuk, hogy kárpátai magyarnak lenni meg különösen nehéz. Tehát meglehetősen bizonytalan helyzetben vagyunk mi, és most itt tágan értelmezem ezt a mit, de egy dolog biztos, hogy vannak olyan stabil pontok, akikre építeni lehet, és bízom benne, hogy tusványos is ilyen, és a tusványossal azonosuló politikai közösség is ilyen. Ilyen a magyar kormány, ilyenek a patrióták, akik nagy számban várhatóan jelen lesznek a táborban. Nagyon erős nemzetközi részvétel várható. Az egész világról érkeznek vendégeink. Tony Abbott volt ausztrál miniszterelnök, vagy Lord Frost, a Brexitet levezényelő brit politikus, a környező országok politikusai, de akár kambodzsai és venezuelai és libanoni vendégek is lesznek. Tehát úgy vélem, hogy széles az a kör, akinek a nevében bátran mondhatjuk, hogy ránk számíthatsz, de a táborral kapcsolatban a nemzetpolitikai vonatkozások, amelyeket a korábbiakban említettem, azok nem másodlagosak. Ez egy nagyon komoly nemzetpolitikai fóruma a Kárpát-medencei magyarságnak, és ha valakinek ma nagyon nagy szüksége van Magyarországra, akkor azok éppen a külhoni magyarok, ők mindenféleképpen számíthatnak Magyarországra.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke, a Bálványosi Nyári Szabad Egyetem és Diák Tábor, más néven Tusványos alapítója volt. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, a beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Ha érdekesnek találták, ajánlom figyelmükbe az Inforádió YouTube csatornáját. Ha oda feliratkoznak, a következőt már automatikusan kapják meg. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.